a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mintegy 400 millió európai választópolgár június 6-a és 9-e között választja meg az új Európai Parlament tagjait. Az alakuló ülésre azonban várhatóan több mint egy hónapot várni kell, az Európai Bizottság pedig csak valószínűleg az év második felében alakul meg. Miután valamennyi tagországban lezárultak a választással kapcsolatos jogorvoslatok, a nemzeti hatóságok jelzik az Európai Parlamentnek a megválasztott képviselők listáját, ezt követően július 15-én estig megalakulnak a parlament politikai csoportjai. Az Európai Parlament 10. ciklusának első ülését július 16-a és 19-e között tartják, ekkor választják meg a képviselők az új parlament elnökét, alelnökeit, majd megalakulnak az Európai Parlament szakbizottságai, várhatóan július 22-e és 30-a között. Az Európai Parlament választja meg az Európai Bizottság következő elnökét, akinek személyére a választások kimenetelének ismeretében tesznek javaslatot a tagországok, állam, illetve kormányfői. A jelöltnek meg kell szereznie az Európai Parlamenti képviselők abszolút többségének, 361 képviselőnek a támogatását. Ez a folyamat akár szeptemberig is eltarthat. Az Európai Parlamentnek az Európai Unió lakosság számának növekedése miatt a jelenlegi 705 helyett 720 tagja lesz. Boldoggá avathatják az 1945-ben Litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnát, miután Ferenc pápa május 23-án felhatalmazta a Szentiavatási Dikasztériumot, hogy kihirdesse a boldoggá avatására vonatkozó dekrétumot, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Tóth Tamás, a konferencia titkára elmondta, a boldoggá avatás várhatóan egy éven belül megtörténik. A szertartás helyszínéről és pontos időpontjáról később dönt a dikasztérium, de az elmúlt évtizedek tendenciája alapján valószínű, hogy Magyarországon a Veszprémi érsekség területén tartják majd. Tóth Tamás felidézte, 1945. március 23-án két fegyveres szovjet katona támadt rá a Veszprém melletti Litéren, a kastély udvarán kialakított óvóhely bejáratánál tartózkodó asszonyokra, köztük Bódi Mária Magdolnára, aki a többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Halála után nem sokkal Mincenti József bíboros, akkor még mint veszprémi püspök kezdeményezte boldoggá avatását, de a kommunizmus évtizedei alatt nem lehetett lefolytatni az eljárás első egyházmegyei szakaszát. A rendszerváltás után 2011-től 2016-ig tartott az egyházmegyei eljárás, ezt követte a szentszéki szakasz. Puszta Sándor átérte a fronton a háború borzalmait, katolikus papként a béke embere volt, mondta a pap költő szobrának avatásán Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Leányfalun. A miniszterelnök helyettes, a KDNP elnöke a Szent Anna templom kertjében felállított szobrot egyfajta történelmi igazságtételnek nevezte. Úgy fogalmazott, mert lehet üldözni minket keresztényeket, de az Isten ellenes hatalmak mindig elbuknak, mert az Isten ellenes hatalom embertelen, és az embertelen hatalom istentelen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Puszta Sándor papköltő költészete a papságát fejezte ki, és a költészet nála pasztorális eszköz volt papi szolgálatához. Semjén Zsolt a papköltő életéből három epizódot emelt ki. Ő közvetítette a rádióban az 1938-ban Magyarországon tartott eukarisztikus világkongresszust. Életének másik fontos korszaka, amikor fronton szolgált tábori lelkészként. Látta a magyar katonákat a fronton meghalni, látta a tömegsírokat, és látta, hogy a katonák megfagynak az orosz hómezőkön. Hangsúlyozta, e háborús tapasztalat alapján is tudatosan vált a béke emberévé. Sport. Nyugdíjba vonult Szentes Lázár ezért távozott a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói posztjáról. A Kisvárdai Klub honlapja felidézi, hogy a korábban edzőként is tevékenykedett Szentes 2019. decemberétől látta el a szakmai igazgatói posztot, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Várda Labdarúgó Akadémia csapatai valamennyi korosztályban kiemelt bajnokságban szerepelnek, többen bekerültek a korosztályos válogatottakba, illetve bemutatkoztak a felnőtt NB1-ben. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként az ország délnyugati felén csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, ezt követően nyugat-délnyugat felől erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, és egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban folytatjuk Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával készült beszélgetésünket, akivel most a miskolci önkormányzati választásról, a demokrácia ünnepéről és az egyetemen ilyenkor jellemző hangulatról értekezünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm Fekete Sándort, a Miskolci Egyetem politológusát. Előző műsorunkban a Európa Parlamenti választásról esett szó, ma pedig a miskolci önkormányzati választásról beszélgetni, de még nyitva hagytunk egy kiskaput az előző beszélgetésbe, hogy a ellenzéknek a eredményei azok mennyire fogják átírni ön szerint a ellenzéknek az erejét, meg a két év múlva esedékes választásnak a sanszát.
Nagyon nagy mértékben, én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben befolyásolja majd az európai parlamenti választás eredménye az ellenzék jövőjét, sőt, a közeljövőjét, tehát nem is egy távoli jövőről beszélek, tehát konkrétan én arra gondolok, hogy 2026-ra az országgyűlési választásra döntő hatással lehet az, hogy most az EP választáson hogyan szerepel az ellenzék. Utaltam arra az előző beszélgetésben, hogy nem véletlen, hogy a DK összeállt végül az MSZP-vel és a Párbeszéddel, hiszen ez is jelzi azt, pedig korábban egy teljesen önálló, egy különutas politikára készültek, de fölmérték azt, hogy túl nagy a kockázat. Túl nagy a kockázat, és lehet, hogy kevés lesz, hogyha önállóan mérettetik meg magukat. Ez Magyar Péternek, illetve a Tisza pártnak köszönhető, és a Tisza párt színre lépése az hát nem egy kavicsot dobott az ellenzéki állóvízbe, hanem egy óriási szikladarabot, és ennek olyan hullámai vannak, amelyek még hosszan fognak megjelenni a víztükrön. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, a Tisza párt és a DK MSZPP lista között egy nagyon komoly verseny alakult ki. Ez a verseny, ez nem csak tartalmi, hanem szimbolikus is. Hiszen melyik a legerősebb ellenzéki formáció? Erre egy egyértelmű választ fogunk kapni június 9-én, hiszen az európai parlamenti választási eredmények, azok listás eredmények, és a listás eredmények egy adott párt vagy párt szövetség valódi társadalmi támogatottságát mutatják. Ha megnézzük az elmúlt hetek közvéleménykutatási adatait, akkor joggal gondolhatjuk azt, hogy ez a második erő, ez a Tisza párt lehet, hiszen rendre egy picit, nem sokkal, hibaltáron belül, de egy picit jobb eredményt produkál, mint a DK vezette pártszövetség. Tehát itt nem véletlen az, hogy a DK megijedt ebben a jelenlegi helyzetben, és inkább összeállt az MSZP-vel és a Párbeszéddel, mert ez egy nagyon-nagyon fenyegető az ő társadalmi megítélésükre és szimbolikus politikai megjelenésükre egyaránt. Reális esély van arra, hogy a Tisza párt lehet az ellenzék vezető ereje. Az egyetlen dolog, ami ellenük szól, az, hogy a DK beágyazottabb, és a DK-nak megvannak azok a konkrét szavazói, akikhez célzottan el tud jutni, és el tudja őket vinni 9-én. A döntő kérdés az, hogy a Tisza pártnak milyen lesz a mozgósítási ereje. Elég lesz-e az a lendület, amit ugye Magyar Péter országjárása eredményezett, elég lesz-e a közösségi médiumoknak a világa, el lehet-e vinni annyi embert, hogy második helyre érhessen be a Tisza párt.
És akkor kanyarodjunk rá a miskolci önkormányzati választásra. 7 polgármester jelölt indul, hát nem mindenki ugyanakkor eséllyel. Ebbe a kacsvaszba arra kérem, hogy próbáljunk meg egy kicsit segíteni nekünk, hogy belelássunk, hogy kik a tényleges esélyesek.
Nagyon egyszerű a helyzet, én azt gondolom, hogy ha megkérdezzük az átlag miskolcit, aki a közélettel tisztában van, akkor egyetért majd velem, legalábbis bízom benne. Miskolcon 3 potenciális polgármester jelölt van, Tóth Szántai József, Varga Andrea Klára és Barkai László. Aki mást mond, az valószínűleg nagyon elfogult, vagy hát vagy nem tudom, de a lényeg az, hogy ők 3 a potenciális esélyesek. Vannak azok a jelöltek, akik csak azért indultak, mert hát ez egy jó bulinak tűnik, vagy akár a vállalkozásom népszerűsítését szolgálja. A Mi Hazánk jelöltje, illetve Lehocki Spider László pedig azok a jelöltek, akik jellemzően egy nagyjából 3-5%-nyi támogatottságot tudhatnak majd maguk mögött. Ők már látható jelöltek, tehát nem a futottak még kategória, de hát arra korán sem gondolok, hogy bármelyikük bele tud szólni a korábban említett 3 polgármester jelöltnek a versengésébe.
Milyen pártok állnak a hátuk mögött ennek a 3 esélyesnek?
A Tóth Szántai József mögött ugye egy lokálpatrióta egyesület áll, és természetesen a Fidesz, bár azért próbálták az óriás plakátokon minél kisebbre venni ugye a Fidesz logót. Ez egy országos tendencia, és egyértelműen az a legfontosabb üzenete, hogy itt nem a Fidesz akar önkormányzati választásokon indulni, hanem sokkal inkább a Fidesz csak támogatóként lép fel, és a helyi egyesületeket, a helyi lokális csoportosulásokat próbálja meg támogatni. A Barkai László mögött egy viszonylag széles koalíció jött létre, bár nagyon érdekes az összetétel, hiszen itt együtt van a DK, együtt van az MSZP, együtt van az LMP, ugye ebben a támogatói körben, és a Varga Andrea Klára mögé került a Momentum, illetve a Jobbik, valamint a Függetlenek Szíve Egyesület, amely 2019-ben Veres Pál mögött állt, tehát egy nagyon-nagyon érdekes konglomerátum jött létre, hogyha egy kicsit megnézzük ezt, és egy picit megkapargatjuk a felszínt, akkor azt találjuk, hogy a 2019-ben Veres Pál mögött álló ellenzéki összefogás ketté szakadt. És ennek a ketté szakadásnak látjuk a jeleit abban, hogy jelenleg 2 polgármester jelölt is van ezen az oldalon.
Veres Pál miért lépett vissza?
Hát ezt elsősorban tőle kellene megkérdezni, és aki megkérdezte tőle, válaszolt is, de nagyon érdekes és nagyon diplomatikus válaszokat adott. Ugye a válaszának az egyik része arra vonatkozott, hogy nem számított arra, hogy a saját politikai támogatói hátba döfik bizonyos helyzetekben, bizonyos keretek között. Csak hadd utaljak arra, hogy a 2024. évi költségvetést a Mi Hazánk képviselőjének a segítségével sikerült megszavazni a Miskolcváros közgyűlésének. Szerintem ez sok mindent elmond arról, hogy milyen helyzet jött létre. Másrészt pedig azt mondta Veres Pál, hogy az egészségi állapotát is szeretné megőrizni, illetve a családjával szeretne több időt tölteni. Ez is egy teljesen hihető történet, de én azt gondolom, hogy ha a motivációt keressük, akkor a mondat első fele az nagyobb súllyal esett latba. Tehát az, amikor belefárad az ember a saját korábbi támogatói akna munkájába, az egy nagyon-nagyon rossz szájízt hoz létre, és persze van ebben a család és van ebben az egészség is, de ez mindenképpen egy reális kiinduló pontja volt annak, hogy végül nem indul.
8 éven keresztül Kriza Ákos a Fidesz KDNP képviseletében vezette a várost, és hogy látja az akkori eredményeket és a mostani eredményeket, mennyire lehet őket összehasonlítani, de tudom, hogy itt volt egy pandémiás időszak is.
Éppen ez az, ami nagyon nehézé teszi az összehasonlítást, illetve azért nagyon nehéz az összehasonlítás, mert mindegyik időszaknak és minden politikai szereplőknek megvan a saját prioritás rendszere. Hát azt fogom kiemelni, ami számomra kedvező, ami számomra fontos. Ugye elhangzik nagyon sokszor ugye a Veres Pál csapatának a tollából, vagy láthatjuk a különböző kiadványokban, hogy 100%-ban sikerült az Európai Uniós támogatásokat lehívni. Valóban, 100%-ban, csak mennyi volt ez az uniós támogatás? Ugye ez egy másik kérdés, amire azért nem nagyon szoktak kitérni, hogy a korábbi évekhez képest ugye hogyan alakultak ezek a számok. Tehát valószínűleg versenyképes lett volna ez a csapat, csak éppen nem jöttek azok a támogatások, amelyekhez a kormányzatnak is volt köze, és a kormányzat megállított, vagy a kormányzat el sem juttatott bizonyos támogatásokat Miskolcra. A legfontosabb is, és szerintem ez dönti el a kérdést, hogy maguk a miskolci város lakók hogy élték meg. És ez egy relatív...
Szubjektív.
Teljesen szubjektív. Tehát én hogy élek, miskolci polgárként én hogy látom az elmúlt időszakot? Hogy éltem akkor, hogy éltem az elmúlt 5 évben, hogy éltem a krizakorszakban, és ezt nagyon nehéz számokkal, statisztikai adatokkal visszaadni. Mert van egy statisztikám arra, hogy ez volt a jobb, és van egy statisztikám arra, hogy az volt a jobb. Szerintem itt a legfontosabb, hogy maga az átlag polgár hogyan vélekedik előre, és hogy ő hogyan élte meg akár az egyik, akár a másik korszakot.
Valaki azon mérgelődik, hogy a turbókörforgalomnál nem volt levágva a fű, valaki meg örül annak, hogy a járdája elkészült.
Hát pontosan. Itt a mindennapok szintjén azért gyakran szóba kerül a tömegközlekedés, mint egy ilyen neuralgikus pont Miskolcon. Természetes, hát a kriza korszakban azért elmondhatjuk, hogy jóval nagyobb volumenű volt a tömegközlekedés, jóval több villamos busz járat közlekedett Miskolcon, csak ugye van ennek egy másik oldala is, amivel pedig a Verespál féle csapat kampányol, hogy nem volt kifizetve ugye ez a fajta megrendelés, amit a város megrendelt az MVK-tól. Tehát innen vagy onnan is lehet nézni ezt a dolgot, hogyha én városlakó vagyok, engem nem érdekel az, hogy ezt kifizették vagy nem fizették ki, engem az érdekel, hogy fél óránként jön a busz, vagy 10 percenként.
Van egy ilyen elgondolás, hogy az ellenzéki városok rosszabb helyzetben vannak. A kormányoldali városvezetők meg jobb pozícióban vannak azáltal, hogy talán egy kicsit könnyebben megnyílnak a pénzcsapok a kormány részéről. Ezt mennyire látja relevánsnak?
Relevánsnak látom, viszont vannak olyan városok, amelyeknél ez jobban látható, és vannak olyan városok, ahol kevésbé látható. Sajnos Miskolc a kevésbé látható városok közé tartozik, Debrecen meg mondjuk a jobban látható városok közé tartozik. Nem is olyan régen volt egy baráti beszélgetés, ahol szóba került az, hogy mekkora szerepe van annak a konkrét politikus személynek, aki megjelenít egy várost, egy régiót, és hogy ő mekkora befolyást tud gyakorolni mondjuk az országos politikára. Hogyha végig gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban ki volt az a politikus, aki a legtöbbet tudta Miskolcért tenni, és ki volt az a politikus, aki országosan látható volt, és a miskolciságának sok mindent köszönhetett a város, akkor egy nagyon csúnya nevet fogok mondani, Grósz Károly nevét. Tehát Grósz Károlyig kell visszamenni ahhoz, hogy találjunk egy ilyen nagyon befolyásos, nagyon az országos szinten is megjelenő, és a régiós szinten is ható politikus. Debrecenben említhetném Kósa Lajos nevét. Pécset említhetném Toller László, szegény ugye meghalt már korábban, de Toller László is egy nagyon ismert személy volt. Tehát mintha egy ilyen patrónus hiányozna Miskolcról. Egy olyan ember, aki látható a országos politikában résztvevő, és van ahhoz ereje, és van ahhoz tehetsége, hogy tegyen Miskolcért. Ugye Varga Judit lett volna egy ilyen személy, hiszen ő is ezer szállal kötődik Miskolchoz, csak hát ő most kikerült az országos politikából, és ő már nem fog tudni tenni azért, hogy Miskolc jobban visszakerüljön, vagy egyáltalán rákerüljön az országos politika térképére.
Most pedig akkor nézzük meg a Miskolcnak a választókerületeit, hol várható nagyobb megmérettetés?
Tehát én most alapvetően nem vizsgálnám a Fidesz által támogatott jelölteket, pontosan azért nem vizsgálom, mert ők, hogy úgy mondjam, egyedül vannak a képviselőjelöltek szintjén. Sokkal inkább érdemes megnézni azokat a párokat, ahol a Függetlenek szíve és a DK-s pártszövetség csap össze. Hogyha ilyen körzeteket keresünk, akkor például a hetes körzetben Fodor Zoltán és Csaballik Zsuzsa fognak összecsapni, tehát olyan nevek, akik azért itt városi szinten nagyon komoly támogatottságnak örvendenek, és hát várhatóan nagyon-nagyon megoszlanak majd köztük a szavazatok. Vagy a 9-es körzetben Szegedi Judit és Mokrai Mihály, akik szintén ugyanennek az ellenzéki csapatnak voltak valamikor a közös harcosai, és most egymás ellen fognak indulni. És hogyha még egyet mondhatok, akkor pedig a 12-es körzetben, ahol Simon Gábor és Szűcs Tamás fognak megküzdeni egymással, ráadásul ott Hollósi András a fideszes jelölt, tehát hogy még egy nagy név látható itt a...
Akkor három nagy névből valaki ki fog esni.
Hát ketten is kiesnek, bizony, ketten is kiesnek, ha csak a kompenzációs listán ugye valaki nem kerül be közülük. Tehát látható, hogy ezek mondjuk úgy, hogy ellenzéki csatatérkörzetek, tehát olyan ellenzéki csatatérkörzetek, ahol ismert, korábban is politizáló és jó nevű ellenzéki politikusok fognak összecsapni. Itt látható azért az ellenzéknek egy komoly hiányossága. Van 18 egyéni választókerület Miskolcon, hogyha a korábbi szövetségesek koordinált indulást tudtak volna végrehajtani. Tehát leosztják ezt a 18 körzetet a saját csapatuknak megfelelően, akkor sokkal nagyobb eséllyel vehették volna fel a versenyt a Fidesz jelöltjeivel szemben.
Most a választók szemszögéből vegyük már át, hogy hány szavazó cédulát fognak kapni, úgyhogy még beleszámolhatjuk a nemzetiségi lapot is.
Hát bizony, itt a nemzetiségi jelöltek, akik ugye kérték a névjegyzékbe való felvételüket, velük kezdem, akkor ez a legegyszerűbb, ők ugye nemzetiségi jelöltekre is szavazhatnak, bolgár, görög, ruszin, német, lengyel, roma, stb. Nemzetiségi jelöltekre. Ez ugye egy szavazólap. Ugye kapunk egy szavazólapot a polgármester jelöltek személyével kapcsolatban, és kapunk egy harmadikat, már hogyha nemzetiségi listán rajta vagyunk, akkor így mondom harmadikat, ott pedig az egyéni képviselő jelöltekre tudunk szavazni az adott választókerületben. A negyedik pedig az a bizonyos európai parlamenti szavazólap, ahol fel vannak tüntetve az első öt az európai parlamenti listán szereplő pártok jelöltjei közül, és közülük is kell választani, tehát négy szavazólap kerül azoknak a kezébe, akik nemzetiségi listára is felvetették magukat, akik nem, azoknak pedig három.
A Miskolci Egyetemen tanít, a politológia tanszéken. Hogy látja, hogy ilyenkor a diákok mennyire élénkülnek fel, mennyire jön fel ez az aktuál politika így az órákon?
Hát a mi diákjaink, azt kell, hogy mondjam, hogy választási időszaktól függetlenül is elég élénkek szoktak lenni, de valóban jogos a kérdés olyan szempontból, hogy ilyenkor még inkább beindul az egyébként is magas szintű párbeszéd kommunikáció, remek vitákat hallunk, akár a folyosón is, tehát van erre lehetőség, de vannak olyan oktatók, köztük én is, akik szívesen adunk helyet a vitának, akár órák keretében is. Ugye minden választás egy ünnep, a demokrácia ünnepe. És a mi hallgatóink fokozottan érzékenyek ugye ezekre az ünnepekre és ezekre a választásokra. Közülük nagyon sokan vettek részt egyébként a kampányba, ilyen-olyan politikai szereplő támogatásával, és nagyon sokan lesznek ott egyébként a szavazókörökben is, hiszen ők is részt vesznek a szavazóköri bizottságok munkájában. Tehát nagyon aktívak, nagyon lelkesek, de szerintem ez nem csak a politológus hallgatókra érvényes, és nem csak a társadalomtudományi szakokon tanuló hallgatókra, hanem általában véve az egyetemistákon én azt látom, hogy a közéletre sokkal nyitottabbak, sokkal érdeklődőbbek, főleg azért is, mert a közélet egyre inkább megjelenik azokon a platformokon, amiket ők minden nap használnak. Nem feltétlenül a Facebookra gondolok, hanem egyre inkább például a TikTokra, hiszen a TikTok is egyre inkább a politika terepévé válik, és mivel lapozgatják és nézegetik ezeket a tartalmakat, ezért óhatatlanul is találkoznak vele, és hát kialakul bennük valami fajta vélemény.
Visszatérve Miskolcra, ugye saját szemszögömből tennék fel egy kérdést, hogy mi Szirmán lakunk, és ott van a Bogáncs utca, aminek a fele van elkészülve, és a másik fele pedig egy nagyon rossz állapotban van. A polgármestertől, amikor az egyik sajtótájékoztató megkérdezte, hogy mikor készülhet el a másik fele, akkor azt mondta, hogyha az Európai Uniós pénzek megérkeznek. Megérkezhetnek ezek az Európai Uniós pénzek, vagy attól függ, hogy kire szavazunk, vagy mikor lesz kész a Bogáncs utca ön szerint?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogyha én Szirmán laknék és szavazhatnék, akkor mindenképpen arra szavaznék, aki garanciát adna arra, hogy a Bogáncs utcát befejezik. Volt-e, én azt nem tudom, hogy volt-e ilyen jelölt, aki garanciát adott arra. Ez a garancia azért több kéne, hogy legyen, mintha egy szórólapon megjelenik, hanem ennek legyen valami tétje, tehát akkor igazán garancia a garancia, hogyha egy politikus nem csak mellébeszélésként fogja ezt elmondani, hanem valódi garanciát vállal, és annak van valami következménye, tehát ez az igazi garancia. Na most visszatérve az Európai Uniós pénzekre, itt a kormány marad. Teljesen mindegy, hogy mi történik június 9-én. Ha megnyeri az ellenzék az európai parlamenti választást, akkor is jogi értelemben a kormány a helyén marad, hiszen nincs befolyása az európai parlamenti választási eredményeknek a mindenkori kormányzatra. A mindenkori kormányzat az, amely tárgyalhat az Európai Unióval. Itt egyetlen egy olyan kiskaput látok, ami egy picit előre viheti a folyamatokat, hogyha vannak olyan uniós szereplők, és bekerülnek az Európai Parlamentbe, akik kellő befolyást tudnak gyakorolni az Európai Unió működésére. Kérdés, hogy vannak-e ilyen szereplők ma a magyar politikában, akik az Európai Parlament szintjén egy olyan társadalmi támogatottságot és olyan hátteret élvezhetnek, akik képesek lehetnek mondjuk hatni ezekre a különböző tárgyalásokra. Az Unió nem érdekelt abban, hogy olyan pénzeket juttasson el, amelyeknél nincs egyértelmű megegyezés. Itt az a kérdés, hogy tudnak-e az újonnan bekerülő európai parlamenti képviselők egy új szint, egy új hangulatot, egy új cselekvési tervet bevinni a rendszerbe, ami felgyorsíthatja a kormányzat cselekvő képességét is. Erre lehet esély, csak ne felejtsük el, hogy ez mind idő. Tehát nagyon-nagyon hosszú időnek kell eltelni. Tehát ha az uniós pénzektől függ a Bogáncs utca, akkor ez minimum éves távlatban valósulhat meg, attól tartok. Kivéve, ha van egy olyan képviselő jelölt, aki leteszi az asztalra azt a bizonyos garanciát, amiről beszéltem.
Végezetül az előző beszélgetésünket azzal zártuk, hogy megkérdeztem, hogy hány százalékkal lenne elégedett a kormány oldal, 45% vagy afelett volt a válasz. Itt az önkormányzati választáson országos szinten hány százaléknak örülhetne ön szerint a kormány oldal?
Nem gondolom, hogy jelentős különbség lesz a leadott szavazatok arányában, hiszen akik az európai parlamenti választáson egy adott politikai tömböt támogatnak, azok valószínűleg az önkormányzati választáson sem fognak vele ellentétes jelöltet, polgármestert vagy képviselőjelöltet támogatni. Viszont van egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, és nagyon jó, hogy ez szóba került, mert ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Gondoljunk azoknak a tiszta szavazóknak a helyzetébe, akik nem Budapest azon két kerületében laknak, ahol lesz Tisza párti polgármester jelölt. Gondoljunk a miskolci Tisza szavazók fejével, vagy gondolkodjunk. Kire fognak ők szavazni? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen az európai parlamenti választáson ott lesz a Tisza párt, de az önkormányzati választáson sem a polgármester jelöltek között, sem az egyéni képviselő jelöltek között nem fog megjelenni a Tisza párt. Tehát a nagyon-nagyon nagy kérdés az, és országosan ez egy jelentős kérdés, egy 25% körüli pártról beszélünk, azért jelentős mértékben fogja ez a 25% ide vagy oda eltolni az önkormányzati választások eredményét, tehát Fideszre fog szavazni? A kék Fideszre, ugye Magyar Péter nyelvhasználatával élve, tehát a DK-ra vagy szövetségeseire? Vagy pedig keres valaki mást a szavazólapon? Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogyha Magyar Péter fejével gondolkodik a Tisza párt szavazó, hogy egy olyan jelöltet keres majd, aki nem kapcsolódik sem a Fideszhez, sem a DK-hoz, és ilyen szempontból Miskolcon is azért rendesen van választék, tehát maradnak azért jelöltek, és ez még egy picit tolhat az önkormányzati választáson. Ez a körülbelül 25%-nyi országos szavazat azért helyi szinten érdekes következményekkel járhat.
Fekete Sándornak, a Miskolci Egyetem politológusának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor azt hiszem, hogy mind a kettőnk nevében mondhatjuk, hogy akkor a demokrácia ünnepén reméljük, hogy nagyon sokan el fognak menni szavazni.
Így van, és mindenkit én is arra sarkallok, hogy vegyen részt a szavazáson, hiszen ahogy elmondtuk, ez a demokrácia lényege, erről szól az egész közélet. Ha nem veszünk részt, akkor azzal azoknak adunk lehetőséget, akik kihasználják ezt a mi passzivitásunk rovására. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával készült beszélgetésünket, akivel most a miskolci önkormányzati választásról, a demokrácia ünnepéről és az egyetemen ilyenkor jellemző hangulatról értekeztünk. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A papok ne maradjanak magukra a szolgálatban, testvéri háló vegye körül őket. Ferenc pápa az apácákhoz. Az Úr eszközei vagytok. A pápa a római Kapitóliumra látogat június 10-én. Közzétették Ferenc pápa a trieszti látogatásának hivatalos programját.
Ferenc pápa, a papok ne maradjanak magukra a szolgálatban, testvéri háló vegye körül őket. A Szentatya plenáris ülése alkalmából fogadta a papi dikasztérium tagjait, akik a papok állandó képzéséről, a hivatások előmozdításáról és az állandó diakonátusról cseréltek eszmét. Fontos, hogy a papok közösségben érezzék magukat, emberi és spirituális fejlődésük folyamatos legyen. Vonzóvá kell tenni a papi, szerzetesi és szentségi házasságra szóló hivatásokat, valamint elmélyíteni az állandó diakónusok szolgálatának lényegét. Ferenc pápa mindenek előtt háláját, szeretetét és közelségét fejezte ki a világ valamennyi papjának és diakónusának. Megvallotta, hogy sokszor óva inti őket a klerikalizmus és a lelki elvilágiasodás veszélyeitől, de jól tudja, hogy a papok nagy többsége odaadóan és hittel dolgozik Isten szent népe javára, számos nehézséggel, lelkipásztori, spirituális kihívásokkal küszködve. A papi dikasztérium plenáris ülésének három témájához fűzte gondolatait a Szentatya, elsőként az állandó képzésről szólt. Ez a kérdés különösen az elmúlt években sokszor előkerült, és a 2016-ban kiadott Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, vagyis a papképzés általános szabályzata legújabb változata is említi. A pap is az urat követő tanítvány, ezért képzése is állandó folyamat kell, hogy legyen. Ezt alátámasztja az a tény, hogy ma gyors változások korában élünk, ahol mindig új kérdésekre és összetett kihívásokra kell válaszolnunk. Nem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy a szemináriumi képzés elegendő lehet, mely biztos alapokat fektet le egyszer s mindenkorra. Sokkal inkább az a feladatunk, hogy megszilárdítsuk, megerősítsük és fejlesszük mindazt, amit a szemináriumban kaptunk, és ez segítsen érettebbé válni emberileg, spirituálisan, megfelelő nyelvezeteket találni az evangelizálásra, vagyis szembenézni korunk új kérdéseivel. Jól kifejezi ezt a Prédikátor könyve. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak, ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené. Fontos tanítás ez a papoknak, az úton ne járjanak egyedül. Sajnos azonban sok pap nagyon magányos, személyes és lelkipásztori élete viharaiban nincs kihez fordulnia. Az állandó képzés alapvető feladata, hogy a testvéri kapcsolatok erős hálóját szője. A püspökkel, a papok egymás között, a szerzetesek és szerzetesnők, a társulatok, a mozgalmak közösségében elengedhetetlen, hogy a papok otthon érezzék magukat. A papi dikasztérium elkezdett egy világszintű hálózatot építeni, aminek folytatására buzdította a pápa őket, hogy támogatást nyújtson a papoknak. Ebben a vatikáni szerv kulcsfontosságú szerepet játszik. Beszéde második gondolataként a hivatás gondozás témáját fejtette ki a pápa. Isten népének egyik nagy kihívása az a tény, hogy a világ egyre több részén erősen csökken a papi és szerzetesi hivatások száma, egyes országokban szinte megszűnni látszik. Válságban van a házasság hivatása is, a vele járó elkötelezettséggel és küldetéssel együtt. Ezért az elmúlt években a Szentatya a hivatások világnapjára írt üzeneteiben tágabb értelemben foglalkozott a keresztény hivatások összességével, és a keresztségből következő tanítványi hivatásra helyezte a hangsúlyt. Nem törődhetünk bele a ténybe, hogy sok fiatal nem látja maga előtt az élet radikális felajánlásának távlatát. Együtt kell elgondolkodnunk és figyelmesen követni a lélek jelzéseit, aminek feladatában a papi hivatások pápai műve is segít. Keressenek kapcsolódási pontokat a helyi egyházakkal, hálózatban osszák meg egymással a jó gyakorlati megoldásokat. A papi dikasztérium plenáris ülésének és ehhez kapcsolódóan a pápa beszédének harmadik témája az állandó diakonátus volt. Ezt a fogalmat a II. Vatikáni zsinat vezette be újra, és az elmúlt évtizedekben nagyon változatos fogadtatásra lelt. Még ma is gyakran felmerül, mi is az állandó diakónus sajátos identitása. A tavaly októberi püspöki szinódus záró jelentése azt ajánlotta, hogy vizsgáljuk meg, hogy áll a diakónusi szolgálat II. Vatikáni zsinat utáni megvalósítása, valamint, hogy a diakónus különböző feladatai közül kiemelkedjen a szeretett szolgálat és a szegények szolgálata. Ezekhez a megfontolásokhoz és fejlesztésekhez is fontos, hogy a papi dikasztérium megfelelő hátteret nyújtson, mutatott rá a pápa, majd azt kérte, hogy azon dolgozzanak, hogy Isten népét Krisztus szíve szerint való pásztorok vezessék, és növekedjenek a tanítványi lét örömében.
Ferenc pápa az apácákhoz, az úr eszközei vagytok. A pápa arra buzdította a kantalicei Szent Félixről nevezett lengyel nővéreket és az irgalmas szűzanya leányai rend képviselőit, hogy adják át magukat az úrnak, mindig bízzanak akaratában, és mindig legyenek nagy lelkűek. Mindannyian eszközök vagyunk Isten bölcs kezében, mondta Ferenc pápa a kantalicei Szent Félixről nevezett nővéreknek és az irgalmas szűzanya leányai rend képviselőinek, akik csütörtökön nagykáptalanjuk alkalmából látogattak a Vatikánba. A Szentatya beszéde elején köszönetét fejezte ki látogatásukért, amellyel megerősítik az Isten és az egyház szolgálata iránti elkötelezettségüket. A szolgálat valóban közös eleme a két rend alapításának, amely a 19. századnak ugyanabban a történelmi korszakában zajlott, bár más körülmények között. A Szentatya felidézte alapítónőik emlékét. Először is megjegyezte, hogy Sofia Kamilla Truszkowska, akit később Angéla Mária nővérként ismertek, megalapította a kantalicei Szent Félixről nevezett nővérek kongregációját Varsóban, a háború sújtotta Lengyelországban, hogy gyermekeket, fogyatékkal élőket és veszélyeztetett fiatalokat szolgáljon. Ugyanebben az időszakban az olaszországi Savonában, emlékeztetett a pápa, egy másik fiatal nő, Benedetta Rossello, akit később Mária Giuseppa nővérként ismertek, püspöke irányításával kezdte el szolgálni a szegényeket, a gyerekeket és a fiatal nőket, amikor megalapította az irgalmas szűzanya leányai rendet. A pápa felhívta a nővérek figyelmét, hogy Isten munkálkodik rajtuk keresztül, majd elcsodálkozott. Ki tudja elképzelni, mire használja az Úr a mi kis igenünket. Ezt szem előtt tartva Ferenc pápa arra biztatta őket, hogy újítsák meg Isten akaratához való ragaszkodásukat, a fogadalmuk iránti hűségben és a Szentlélek működése iránti fogékonyságukban. Adjátok át magatokat az Úrnak, és adjatok mindent, mindig nagy lelkűen, buzdította a pápa az apácákat.
Ferenc pápa a római kapitóliumra látogat június 10-én. a római trombiták és a viterkiánói hűségesek hagyománya. Jövő hétfőn délelőtt a Szentatya 2 órás látogatást tesz a római városvezetésnél. A találkozót egy hónapja jelentették be. A Szentszék sajtóközpontja szerdán közzétette a Szentatya közelgő látogatásának programját. Június 10-én reggel 8 óra 40-kor indul a pápa a vatikáni Szent Márta házból autóval, 9 órakor érkezik meg a Kapitóliumra, Róma város közigazgatási központjába, ahol Roberto Gualtieri főpolgármester fogadja. A szenátori palotában a polgármester dolgozó szobájában folytatnak magánmegbeszélést, majd a Goblen teremben Róma püspöke köszönti a polgármester titkárságának tagjait. 3:40-kor a zászlós teremben a pápa aláírja a kapitóliumi aranykönyvet. Ezt követően a Julius Cézár teremben találkozik a tanácsosokkal, az önkormányzati képviselőtestület tagjaival és a meghívott előjárókkal, akiknek beszédet mond. A Szentatyát a közgyűlés elnöke és a polgármester köszönti. A kölcsönös ajándékozás után Ferenc pápa és a római polgármester a szenátori palota erkélyéről köszöntik a kapitóliumi téren összegyűlt római lakosokat. Visszatérve a Julius Cézár terembe, a pápa és Roberto Gualtieri megáll a látogatás emléktáblájánál, majd a Laudato Si termen áthaladva a Szentatya a mellszobrok termében találkozik az önkormányzati dolgozókkal. 11 óra körül búcsút vesz tőlük, és visszatér a Vatikánba. Érdekesség, hogy a pápát érkezésekor és távozásakor a Fedeli di Vitorchiano, vagyis a vitorchianói hűségesek trombita szója köszönti. A hagyomány hátterében egy középkori esemény áll, amelynek főszereplője a Rómától északra fekvő kisváros Vitorchiano. Lakóit kezdettől fogva a függetlenség és az autonóm kormányzás jellemezte. Sem vazallós, sem nemesi család nem vezette őket. Mindig kiálltak szabadságuk és demokratikus kiváltságaik mellett, melyeket büszkén szereztek meg maguknak. 1199-ben Viterbo, amelynek vonzáskörzetéhez tartozik ma is a település, virágzó és gazdag város volt, 18 ezer fős hadsereget tudott kiállítani. Ennek megfelelően harci kedvét mintegy 50 elfoglalt vár és kastély bizonyította, és az ő kezüktől pusztult el Ferentó ősi városa is. Vitorchiano hozzájuk képest Dávid volt Góliát ellenében. A környék valamennyi kisvárosa meghajolt uralmuk előtt, kivéve a vitorchianóiakat, akik mindenáron meg akarták őrizni a szabadságot, amelynek eszméjéhez hűek maradtak. Mivel tisztában voltak vele, hogy egyedül semmire nem mennek, Rómától kértek védelmet, melynek Viterbóval korábbról volt még elszámolnivalója. 1167-ben ugyanis a viterbóiak elhurcolták Rómából a Szent Péter bazilika kapuit. Még a harmadik Ince pápa kiátkozása sem térítette el őket szándékuktól, így történt, hogy 1200. január 6-án vízkereszt napján összecsaptak a rómaiakkal, de alul maradtak velük szemben. Vitorchiano városfala összedőlt, a kisváros pedig nem rendelkezett annyi pénzzel, hogy újjáépítse azt. Ekkor egy római szenátor, Giovanni degli Annibaldi, a szenátus kincstárnoka lépett közbe, és vállalta, hogy állja az újrafalazás költségeit. Egy feltételt szabott. Vitorchiano zálogot ad addig, míg ki nem fizeti adósságát, ő pedig ez idő alatt vezetheti a várost és beszedheti az adót. A viterbói kérdés ezzel nem ért véget. Néhány évvel később bosszút forraltak, megszállták Vitorchianót, és néhány helyi áruló segítségével megtámadták a városkát, ahol nagy pusztítást vittek végbe. A rómaiak siettek ezúttal is védelmükre, és újra győzelmet arattak. A falakat újra emelték, de most Róma állta a költségeket, Vitorchiano pedig szebb lett, mint valaha. Ekkora tehető a Fidelátó, a hűséges szövetségesi cím elnyerése, ugyanis Vitorchiano Róma városának szerves részévé vált. Büszkén viselhette az SPQR címet, ami a latin Senatus Populusque Romanus, azaz a római szenátus és a római nép rövidítése, valamint a kapitóliumi anyafarkas szimbólumát. 12 kiválasztott hűséges polgár pedig azt a kitüntető megbízást kapta, hogy őrizheti a kapitóliumot, és a pecsétbe is belekerült a felirat Sum Vitor Clanum Castrum Membrumque Romanum, a vitorkiánói, aki az autonóm kormányzás tiszte. 1262-ben, 50 évvel az Annibaldival kötött adós szerződés után a városlakók elérkezettnek látták az időt, hogy újra szabadok legyenek. Összeadták a pénzt, és kiváltották magukat a szenátornál. A rómaiakat meglepte és lelkesítette a vitorkiánóiak független és autonóm lelkülete, ezért 1257-ben egy okiratot állítottak ki tetszésük jeléül. A rómaiak a Fidelis hűséges címet mindig díszszertartás keretében adományozták, ha a népfiáról volt szó, örökbefogadott testvér lett számukra. Róma városa évi támogatást biztosít vitorkiánónak az önkormányzati adók bevételéből az őrség fizetésére. Az ő feladatuk többek között a fontos, nyilvános eseményekkor a különleges római trombiták megszólaltatása is, melyeket vitorkiánói klarinnak is neveznek. Rómában a klarinok megfúvása kifejezés szállóige lett, és azt jelenti, hogy a népet harcba hívják. A hűségesek történelmi öltözéke a reneszánsz stílust idézi. A szájhagyomány szerint maga Michelangelo tervezte a vörös-arany egyenruhát. Máig élő szokás tehát a vitorkiánói hűségesek trombita szójára fogadni az előkelő vendégeket. Így lesz ez június 10-én is, amikor Róma polgármestere fogadja a kapitóliumon Ferenc pápát.
Közzétették Ferenc pápa Trieste látogatásának hivatalos programját. Ferenc pápa július 7-én vasárnap az olaszországi katolikusok szociális hetének végén látogat a Friuli Venezia Giulia régió közigazgatási székhelyére. A programjai között van egy találkozó a generáli biztosító nevét viselő kongresszusi központban, majd a migránsokkal, az ökumenikus képviselőkkel, az egyetem világával és a fogyatékkal élőkkel találkozik, végül pedig szentmisét mutat be az Olasz Egység téren, a Piazza Unità d'Italián. Ökumenikus, valamint migránsokból és betegekből álló csoporttal való találkozóra is sor kerül Ferenc pápa Trieste látogatása alkalmából július 7-én vasárnap. A kevesebb, mint 5 órás látogatás zárja le az olaszországi katolikusok szociális hetét. A programot az Olasz Püspöki Konferencia rendezi minden évben, amelynek célja, hogy elmélyítse és újraindítsa a keresztény társadalmi tanítás üzenetét, és irányt mutasson a hívők tevékenységének a munkavilágában. Ferenc pápa a július 7-én vasárnap reggel 6:30 indult Triestbe a vatikáni helikopter felszállóról, olvashatjuk a Szentszék sajtóterme által csütörtökön közzétett programleírásban. A Szent Atya reggel 8 órára érkezik a generáli kongresszusi központba, ahol az Olasz Püspöki Konferencia elnöke Matteo Zuppi bíboros, Luigi Renna, Catania érseke és a Szociális Hetek Szervezőbizottságának elnöke, valamint Enrico Trevisi püspök köszönti. Velük együtt a régió elnöke Massimiliano Fedriga, a Triesti prefektus Pietro Signoriello, Roberto Di Piazza polgármester és Philippe Doné, a Triesti székhelyű generáli biztosító vezérigazgatója is üdvözli a pápát érkezésekor. A pápa itt találkozik a kongresszus résztvevőivel. Zuppi bíboros köszöntője és Renna érsek bevezetője után a pápa mond beszédet. Majd, míg a kongresszus résztvevői átmennek az Unità d'Italia térre, a pápa rövid találkozón vesz részt néhány csoporttal, az ökumenikus világ és az akadémia világának képviselőivel, valamint a migránsok és a fogyatékkal élőket csoportjával. Ferenc pápa nyitott autóval délelőtt 10 órakor elhagyja a kongresszusi központot, és átmegy az Olasz Egység térre, ahol a tervek szerint délelőtt 10:30 szentmisét mutat be, majd elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot. A pápai áldás előtt Trevisi püspök köszönetet mond a Szent Atyának. A szertartást követően Ferenc pápa 12:30 indul vissza helikopterrel a Vatikánba, ahová délután 2 óra körül érkezik meg.
Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem, minek is szomorítsam? Van mindig elég eleségem. Van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, uti böröndöm, van jó szívű jót akaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép, részegje a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van üdíteni testem, langytéj a beteg idegennek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjen, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.
Kosztolányi Dezső Boldog szomorú dal című versét Mensáros László mondta el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Oláh Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le. Állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották, 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Imádlak téged, Istenem, aki célt és utat adtál minden teremtett dolognak. Előre gondoskodtál mindenről. Gondoskodásod szeretetből történt. Ha szenvedést bocsátasz ránk, azt is szeretetből teszed. A külső világ minden baja javára válik teremtményeidnek, és valami jót hoz magával belső világunkba. Azért látogatod meg szenvedésekkel az embereket, hogy magukba térjenek, erényeik növekedjenek, és egyre több lelki javat szerezzenek. Semmi sem történik ok és értelem nélkül, és minden a javunkra válik. Ha büntetsz, haragodban is irgalmas vagy. Megmérhetetlen erős hittel hiszek, Uram, jóságodban és bölcsességedben, ott is, ahol ítéleteid kifürkészhetetlenek, és végzéseid érthetetlenek. Ámen.